Hát kérném szépen, elérkeztünk majdnem a végéhez. Sajnos két alkalom elmaradt, így aztán nem sikerült teljesen az anyag végére jutnunk. Viszont a múlt alkalommal elkezdtünk foglalkozni vastagfalú csövekkel, amiről beláttuk azt, hogy pontosabban bebizonyítottuk, hogy az ilyen típusú feladatok azok egy síkalakváltozásnak és egy húzás-nyomásnak a szuperpozíciójával állíthatók elő. Csődiagramot rajzoltunk, és elkezdtünk foglalkozni duplafalú csövekkel. Azért kezdtünk el foglalkozni duplafalú csövekkel, mert az egyszerű csöveknél kiderült az, hogy nem növelhető minden határon túl a belső és külső nyomásnak a különbsége. A kettős falú csöveknél is már megnéztük azt az esetet, amikor csak túlfedés van, nincs se külső, se belső nyomás. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy azt az esetet, amikor van túlfedés is, és van külső és belső nyomás is. Tehát ez legyen egy beta-alpont, tehát összetett cső külső terheléssel. Az összetett csőben már benne van az, hogy túlfedéssel illesztjük a csöveket. Rajzoljunk egy ilyen összetett csövet, egy ilyen összetett csőnek a metszetét. Utaljunk arra, hogy ez a cső ez jobbra és balra is folytatódik még. Szokás szerint jelöljük a belső sugarát a belső csőnek RB-vel, jelöljük a külső sugarát a külső csőnek RK-val, és ezt a közbülső sugarat, ahol a két csó túlfedéssel illesztett, ezt pedig jelöljük ρB-vel, és mondjuk azt, hogy a ρB az közelítőleg egyenlő ρK-val, nyilván a két sugár közti különbség a túlfedés. Tételezzük azt fel, hogy a belső nyomás az nagyobb, mint a külső nyomás. Tehát itt van egy belső nyomás, és itt pedig van egy külső nyomás. És rajzoljuk meg, próbáljuk meg megrajzolni ehhez az esethez a csődiagramot. A csődiagram megrajzolásánál a szuperpozíció elvet fogjuk használni, ugyanis tudunk már egy szimpla csőre diagramot rajzolni, tudunk egy olyan csőre diagramot rajzolni, ami túlfedéssel van, illetve tehát ennek a két esetnek a szimpla cső külső-belső nyomással, illetőleg a dupla falú cső csak túlfedéssel, ezt a két esetet fogjuk szuperponálni. Tehát a csődiagramot úgy rajzoljuk meg, hogy a függőleges tengelyre rajzoljuk a szigma feszültségeket, a szigma R-et, szigma fit, a vízszintes tengelyen pedig a pszi változó fog szerepelni. Ez a pszi változó, ez a belső sugárnak és, a külső, és egy tetszőleges sugárnak a hányadosának a négyzete. Nevezetes helyek, a belső sugárhoz tartozó pszi érték az egyel egyenlő, a közbülső sugárhoz tartozó pszi értéket az pszi k felülvonással jelöltük, és a külső sugárhoz tartozó pszi értéket pedig egyszerűen pszi k-val jelöltük. És tudjuk, hogy mik a peremfeltételek. Meg tudjuk mondani a szigma R-et a belső sugárnál, ott az mínusz PB-vel egyenlő, illetőleg a szigma R-et a külső sugárnál, ott az mínusz PK-val egyenlő. A szigma R a pszi egyenlő egy helyen, azaz a belső sugárnál az mínusz PB, és a szigma R a pszi K helyen, az pedig mínusz PK. Tehát ezt meg is tudjuk rajzolni, tehát mondhatjuk azt, hogy ezt a két értéket felrajzoljuk, tehát ide fölmérünk mínusz PB-t, Ide pedig felmérünk egy mínusz pk-t. Most ez lenne a helyzet, hogyha nem túlfedéssel lennének illeszve a csövek. A túlfedés következtében a szigma R-nek az eloszlása nem lineáris a pszi függvényében, hanem van egy növekmény, lineáris, de csövenként van egy növekmény, egy nyomás növekmény, ezt a nyomás növekményt P csillaggal jelöltük korábban. Tehát itt középen az egyeneshez képest van egy P csillag nyomás növekményünk, és az összeillesztésnél fellépő szigma R-et, azt mínusz P vesszővel fogjuk jelölni, pontosabban az ottani nyomást P vesszővel fogjuk jelölni, és akkor, hogyha rendelkezésünkre állnak ezek a pontok, akkor külön-külön meg tudjuk rajzolni a csődiagramot. A szokásos módon. Figyelembe véve azt, hogy a pszi függvényében a szigma R és a szigma fi is lineáris, csak a szigma R görbének a lefutásában egy törés van, a szigma fi-ben pedig szakadás van. Még a teljesség kedvéért hozzá vehetjük azt, hogy ez a belső csőre vonatkozó tartomány, ez pedig a külső csőre vonatkozó tartomány. Tehát a korábbiakat felhasználva viszonylag egyszerűen tudjuk a helyzetet kezelni. Az más kérdés, hogy egyenlőre még sem a P vesszőről, sem a P csillagról semmit nem mondtunk. Viszont a csődiagram alapján látjuk azt, hogy hogyan tudjuk kiszámítani a redukált feszültséget. A redukált feszültséget viszonylag egyszerűen tudjuk kiszámítani, hiszen a henger koordináta rendszerben vett feszültségi tenzor az kizárólag a főátlóban tartalmaz elemeket, és azt korábban beláttuk, hogy a szigma z érték az pedig vagy nulla, nyitott cső esetén nulla, zárt cső esetén pedig éppen a képletekben szereplő kis a állandóval egyezik meg. Tehát a redukált feszültség Mohr szerint az a legnagyobb és a legkisebb főfeszültségnek a különbsége, tehát a Mohr szerinti redukált feszültség, és a diagramból le tudjuk azt olvasni, hogy a legnagyobb főfeszültség minden esetben a szigma fi, a legkisebb főfeszültség pedig a szigma r. A redukált feszültségnek a maximumára van szükség, a redukált feszültség maximuma is leolvasható, egyrészt a belső csőre ez az itt bejelölt érték, a külső csőre pedig az itt bejelölt érték, tehát kettős falú csőnél két redukált feszültség maximum lesz, egy redukált feszültség maximum a belső csőre, ezt jelöljük egy B-indexsel, és lesz egy redukált feszültség maximum a külső csőre, ezt pedig jelöljük egy K-indexsel. Ezek a redukált feszültség maximumok hasonló háromszögekből könnyen fölírhatók. Itt most nem részletezem, mert ezt korábban már megbeszéltük. A következő írható fel, tehát ezekre a maximális redukált feszültségekre. Maximális redukált feszültségek Mohr szerint. Egyrészt a szigma redukált maximum B-nek a fele, tehát ez egy nagyobb háromszögnek a függőleges befogója. Ez egyenlő a PB minusz a P vesző osztva az 1 minusz CK felülvonással, és ez az arány, ez még egy egyes szorzóval van megszorozva. Azt már nem is írnám ki. A másik redukált feszültség maximum a a szigma redukált maximum a külső csőre, per 2, ez pedig egyenlő P vesző minusz PK osztva Psi K felülvonás minusz Psi K, és sorozva Psi K felülvonással. Tehát ez az a két egyenlet, ami egy ilyen kettős falú cső méretezésére és ellenőrzésére rendelkezésünkre áll. Tehát ebből a két egyenletből lehet megfogalmazni a méretezési és ellenőrzési feladatot. Nevezetesen azt lehet megfogalmazni, hogy a lényeges mennyiségek közül kettő maradhat ismeretlenül, mert ebből a két egyenletből nyilvánvalóan az egyiknek is kisebb egyenlőnek kell lenni, mint egy megengedett feszültség a belső csőre, és a másiknak is kisebbnek kell lenni, mint egy megengedett feszültség a külső csőre. Ez a két megengedett feszültség azért is lehet különböző, mert nem biztos, hogy ugyanolyan anyagból van a külső cső és a belső cső. Tehát két egyenletünk áll a méretezés ellenőrzésre, rendelkezésre. Tehát például a méretezési feladatot a következőképpen tűzhető ki. Mondhatjuk azt példának okáért, hogy ismerjük, vagy adott a belső sugár, adott a közbülső sugár, aztán adott a nyomás különbség, pontosabban a külső nyomás és a belső nyomás. Hogyha ezeket ismerjük, akkor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mennyi a P vesző, tehát mennyi a részbe túlfedésből, részbe pedig a külső-belső nyomás különbségből fellépő P vesző érték itt. Nyilván ez a P vesző, ez a túlfedésből származó P csillagnak és a ha nem lenne túlfedés, annak az ott fellépő feszültségnek az összegével egyenlő, illetőleg mennyi a Psi K. A Psi K az tulajdonképpen az RK meghatározásának a kérdése. Tehát ezt a két mennyiséget ebből a két egyenletből meg tudjuk határozni. Eddig lazán megkerültük a túlfedésnek a kérdését. Nézzük meg, hogy a túlfedésnek milyen kapcsolata van az eddig használt mennyiségekkel, hiszen lazán felvettük ezt a P csillagot, meg lazán felvettük a P veszőt is, de nem mondtunk semmit arra nézve, hogy akkor hogyan kell legyártani ezt a két csövet, hogy valóban ekkora nyomás, ekkora túlfedésből származó nyomás lépjen fel. Tehát túlfedés meghatározása. Legyen ez egy gamma alpont. Ez a túlfedés meghatározása. Én szépen készítsünk ehhez is egy rajzot. Vegyük a külső csőnek végét. És utána pedig vegyük a belső csőnek egy szakaszát. Tehát tulajdonképpen akár ezt itt meg is hosszabbíthatnánk. És mondjuk itt van a közös csőtengely. És hát rendes üzem közben az a helyzet, hogy a belső csőre egy P-vesző nyomás működik, és nyilvánvalóan a külső csőre is egy P-vesző nyomás működik. Tehát kérném szépen, itt van egy sugár, ez a rókásugár, ez a külső csőnek a belső sugara, és itt pedig van egy róbésugár. Tehát látszik az, hogy a róbésugár az nagyobb, nyilván nem ennyivel, mint ahogy ide felrajzoltam, mert akkor nagyon-nagyon meg kellene melegíteni, sőt, hőtágulással nem is biztos, hogy el tudnánk azt érni, hogy a külső csőnek nagyobb legyen a belső átmérője, vagy a belső sugara, mint a belső csőnek. Tehát lényeg az, hogy felmelegítjük a külső csövet annyira, hogy az itt bejelölt túlfedés az eltűnjön, és ráhúzzuk a belső csőre. Tehát a túlfedés az nyilvánvalóan látszik itt, hogy az a ρb minusz ρk-val egyenlő. Tehát hagyjuk lehűlni, és valahol beáll egy határfelület erre az itt szaggatottal bejelölt, szaggatott vonallal bejelölt rósugárra. Tehát ez a rósugár ez úgy alakul ki, hogy a külső csőnek nagyobb lesz a zsugorodás után, az átmérője a belső csőnek meg kisebb lesz. Tehát a rósugár az úgy alakul ki, hogy a rókához hozzáadódik egy UK. Ez az UK, ez azt jelenti, hogy itt van, ebbe van egy elmozdulás. Tehát van egy UK elmozdulás, és itt is van egy UB elmozdulás. Amit ide berajzoltam, UK elmozdulást, ez az UK elmozdulás, ez pozitív, ez az UB elmozdulás, ez pedig negatív. Ugyanis azt mondtuk, tessenek visszaemlékezni, hogy az elmozdulás vektornak ez a sugár irányú koordinátája, és a sugár irányú koordináta pedig akkor pozitív, hogyha az UR-rel megegyező, most az UR az mindig egy kifelé mutató, vagy az ER-rel megegyező, az ER egységvektor az mindig a sugár növekedésének az irányába mutat. Tehát ezt az előjelet is figyelembe veszük akkor, hogyha egyszerűen azt írjuk, hogy a ρ az úgy alakul, hogy ρk plusz UK, illetőleg úgy, hogy ρb plusz UB. Tehát ez az UK és ez az UB, ezek nem abszolút értékek, ezek előjeles skalárértékek. És akkor térjünk vissza a túlfedésnek az értelmezésére. A túlfedés értelmezése az az, hogy ρb minusz ρk. Ebből az egyenletből is kifejezhetjük a ρb minusz ρk-t, akkor azt írhatjuk tovább, hogy az egyenlő UK minusz UB. És tessenek arra visszaemlékezni, hogy az epsilon fit azt hogyan számítottuk ki tengelyszimmetrikus alakváltozásnál. Emlékeznek-e még rá? Talán ezt meg is csináltuk. Tehát arra kell gondolni, hogy van egy tengelyszimmetrikus, tehát van egy körvonalunk, aminek a terheletlen állapotban a sugara R-rel egyenlő. Alakváltozik, tengelyszimmetrikus alakváltozásnál csak sugárirányba tud alakváltozni, tehát ez az U érték, és akkor azt mondtuk, hogy az epsilon, tehát ennek a körvonalnak a megváltozott hossza, az úgy lesz kiszámítható, hogy 2 pi-szer R plusz U, mínusz az eredeti hossz 2 pi-szer r, és osztva az eredeti hossza 2 pi-szer r-rel, a 2 pi-vel lehet egyszerűsíteni, a számlálóban lesz egy plusz r, mínusz r, és ami marad, az éppen az u per r lesz. Tehát az epsilon fi tengelyszimmetrikus alakváltozásnál a sugárirányú elmozdulás koordinát osztva a sugárral alakban számítható. Most ebből nyilván bennünket most ez érdekel, tehát ez R-szer epsilon fi lesz. Tehát ez egyenlő lesz tovább. Ρk szor epsilon fi k mínusz rho b-szer epsilon phi b-vel. És már korábban mondtuk azt, hogy ez a túlfedés, ez a sugarakhoz képest nagyon kicsi, ezért vehetjük azt a közelítést, hogy a rho b az közelítőleg egyenlő a rho k-val. Tehát ez tovább egyenlő lesz, mondjuk a rho b-t hagyjuk meg, rho b szorozva epsilon phi k minusz epsilon phi b. És mindezt vennünk kell az R egyenlő rho b, illetőleg egyenlő rho k helyen. Tehát, hogyha tudnánk az epsilonokat, akkor a túlfedést meg is tudnánk határozni. Tehát az epsilonokat kell valahogy meghatároznunk, ezeket pedig a Hooke-törvényből határozzuk meg. A Hooke-törvénynek a sík alakváltozása érvényes alakjából. A Hooke-törvény sík alakváltozása érvényes alakja az úgy néz ki, hogy az epsilon phi az egyenlő 2g, tegyünk egy szögletes zárójelet, sigma phi minusz nőször gömbölyű zárójel, sigma r plusz sigma phi zárójelek mind bezárva. De kérném szépen, mi a rho b, az illesztési helyen vagyunk a rho b-nél és a rho k-nál. Ott mely ezek közül, a feszültségek közül mit tudunk? Tessenek ránézni a diagramra, erre a kettős csődiagramra. Tudjuk, hogy a sigma r az mínusz p vesszővel egyenlő. Tehát a sigma r az mínusz p vesszővel egyenlő, és független attól, hogy most a külső csövön vagyunk, vagy a belső csövön vagyunk. Tehát amikor mi majd ezt a külső cső, belső csőre vonatkozó különbséget képezzük, akkor ez a sigma r mind a két esetben ugyanaz lesz ott. Tehát ez szép, nem is fog ezért megjelenni benne, tehát a kifejezésünkben, tehát ez tovább lesz egyenlő. Sőt, egyszerűen újra kezdem, tehát a delta az egyenlő lesz rho b szorozva 1 per 2g, szögletes zárójel, sigma phi k, minusz sigma phi b. Tehát most itt az első tagoknak a különbségét veszem az epsilon phi k-ból és az epsilon phi b-ből, ezt írtam ide le, és ugyanez meg lesz szorozva még nűvel, tehát minusz nűször szögletes zárójelbe sigma phi k, és minusz sigma phi b. És mindezt kell venni az R egyenlő rho b helyen, vagy hát még kiírhatnánk a rho k helyet is, de a rho b az közelítőleg egyenlő a rho k-val. Tehát kérném szépen, látjuk azt, hogy ha a csődiagramot megrajzoltuk, akkor a csődiagramból ott a psi k felülvonásnál meg tudjuk határozni a sigma fiket, az anyagot azt nyilván ismerjük, az illesztési sugarat ismerjük, meg tudjuk határozni a túlfedést. Most könnyen elképzelhető, hogy nem mindegy, hogy hol van ez a közbülső sugár. Tehát feltehető az a kérdés, hogy hogyan kell megválasztanunk a közbülső sugarat. Ezt a közbülső sugár megválasztási kérdést, ez szokális, optimális csőméreteknek is nevezni, tehát ez legyen egy delta alpont, és ennek a címe legyen, hogy optimális csőméretek. A következő feladatot oldjuk meg itt. Tehát tekintsük adottnak a belső sugarat, tekintsük adatnak a külső sugarat, tekintsük adatnak adottnak a pk-t, és gondoljuk azt, hogy ismerjük a csöveknek az anyagát, tehát ismerjük a belső csőnek is az anyagát, meg ismerjük a külső csőnek is az anyagát, tehát tudjuk ezekre az anyagokra vonatkozó megengedett feszültségeket. Tehát gondoljuk azt, hogy ezeket a mennyiséget ismerjük, és tegyük fel a következő kérdést. Tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan kell megválasztani a rho b közelítőleg egyenlő rho k-t. Tehát hogyan kell megválasztani a rho b közelítőleg egyenlő rho k-t. úgy, hogy a kettős falú cső maximális belső nyomással legyen terhelhető. Tehát megvan a csőnek a külső mérete, megvan a belső mérete. Kérdés az, hogy hogyan válasszuk meg a közbülső sugarat ahhoz, hogy legnagyobb nyomáskülönbséggel lehessen a csövet terhelni. Vegyük elő azokat az összefüggéseket, amiket oda a táblára jobb szélére írtam fel, ami egy kettős falú cső méretezésére, ellenőrzésére szolgálnak. Következőképpen írjuk ezt föl, most írjuk bal oldalra azt, amit az előbb a jobb oldalra írtunk, tehát PB minusz P vesző per 1 minusz Psi K fölülvonás az egyenlő a szigma redukált maximum a belső csőre osztva kettővel, és nyilván ennek kisebb egyenlőnek kell lenni, mint a belső csőre megengedett feszültségnek a fele. Hasonlóképpen a külső csőre azt írt ehhez, hasonlóképpen azt írtuk fel, hogy P vesző mínusz PK osztva Psi K mínusz Psi K fölvonása, pontosabban Psi K fölvonás mínusz Psi K szorozva Psi K fölvonással, ez egyenlő a szigma redukált maximum a külső csőre osztva kettővel, és ennek kisebb egyenlőnek kell lenni, mint a külső csőre vonatkozó megengedett feszültségnek a fele. Tehát ez a két összefüggés az, ami alapján egy kettős falú csövet szilárdságtani szempontból méretezni, ellenőrizni tudunk. Ebből indulunk ki, és egy kicsit ezt átalakítjuk. Nevezetesen az első összefüggésből fejezzük ki a PB-t. Az első összefüggésből a PB-re azt írhatjuk, hogy az a szigma megengedett a belső csőre per 2 szorozva 1 minusz Psi K fölvonással, és hozzá kell még adnunk P veszőt. Most nyilván itt a kisebb egyenlő jelből az egyenlőt vettem csak. Hasonlóképpen a második egyenletből fejezzük ki a P veszőt. Megint a relációból, ebből a kisebb egyenlő relációból az egyenlőséget véve azt írhatjuk, hogy egy tört vonal szorozva Psi K fölülvonás mínusz Psi K osztva 2 Psi K fölülvonása szorozva a külső csőre vonatkoztatott megengedett feszültség, és ehhez még hozzáadva a PK-t. Tehát van itt két összefüggésünk. Látjuk azt, hogy megtehetnénk azt is, hogy a második összefüggésben szereplő P-veszőt beírjuk ide az első összefüggésben. Egyszerűen csak plusz bejön két, a P-vesző helyett két tagot kell beírnunk. Hogyha ezt megtesszük, akkor megkapjuk a belső nyomást, mint a cső jellemző paramétereinek a függvényét. Tehát kérném szépen ezt a P veszőt, ezt behelyettesítjük ide, és a következő egyenletet kapjuk, vagy a következő kifejezést kapjuk. Tehát a PB az egyenlő lesz. Szigma megengedett a belső csőre, osztva kettővel, szorozva 1 minusz Psi K-val. Semmit nem csináltunk, csak leírtuk az első tagot, ami eddig is ott szerepelt. Utána a P vesző helyett pedig leírjuk ezt a következő két tagot. Tehát plusz tört vonal Psi K fölvonás mínusz Psi K osztva 2 Psi K fölvonással szorozva, szigma megengedett a külső csőre, aztán
plusz PK.
Tehát tulajdonképpen itt most a belső nyomást, ezt felírtuk, mint a pszichá fölvonásnak a függvényét. Tehát a belső nyomást felírtuk a közbülső sugárnak a függvényeként. Most a feladatkitűzésünk az arról szólt, hogy keressük ennek a PB-nek a maximális értékét, tehát itt ez egy szélső értékszámítási feladat, tehát szélső értéket keresünk. Tehát PB maximumot keresünk, tehát szélső értéket keresünk. A szélső érték feltétele az, hogy az első derivált az legyen nullával egyenlő, tehát ezt az összefüggést, tehát ezt a PB függvénye psi k felülvonás összefüggést deriváljuk a psi k felülvonás szerint. Hogyha ezt megtesszük, és ennek nullának kell lenni, hogyha ezt megtesszük, akkor az eredmény az lesz, hogy mínusz szigma megengedett B per 2 plusz szigma megengedett K per 2 szorozva psi K-val, illetőleg psi K felülvonás négyzettel. Ebben az összefüggésben ismeretlen a psi K felülvonás. Tehát innen a psi K felülvonást ki tudjuk számítani. Nem túl bonyolult módon. Innen a psi K felülvonás az úgy néz ki, hogy egy négyzetgyökjel alatt szerepel a szigma megengedett a külső csőre, osztva a szigma megengedett a belső csőre, és szorozva psi K-val. Még a psi K is a gyökjel mögött van. Hát kérném szépen, ez a szélső értéknek a helye. Na most egy szélső érték az lehet minimum is, meg lehet maximum is. Tehát bennünket nyilván a maximum érdekel, tehát azt kellene belátni, hogy ennél a szélső értéknél a PB valóban maximális. Ezt hogyan tudjuk kideríteni? Ezt úgy tudjuk kideríteni, hogy meg kell néznünk a második deriváltot, ez matematikából ismerős, és a második deriváltnak milyennek kell lenni? Negatívnak kell lenni. Ahhoz, hogy ez maximum legyen. Tehát megnézzük a második deriváltat, tehát a PB-nek a psi k felülvonás szerinti második deriváltját nézzük meg, az pedig úgy fog kinézni, tehát ezt még egyszer, amit itt kaptunk, ezt még egyszer kell deriválnunk a psi k felülvonás szerint, akkor az egyenlő lesz negatív előjellel szigma megengedett a külső csőre psi k pszichá felvonás a harmadikon. Tehát itt a pszichá mínusz másodikont kellett tovább deriválni, tehát ezért lett pszichá a mínusz harmadikon, és ebből jön be még ide ez a negatív előjel. Most ebben az összefüggésben tudjuk azt, hogy a pszichá is pozitív, a pszichá felvonás is pozitív, a megengedett feszültség is pozitív, tehát ez a mennyiség emiatt a negatív előjel miatt biztos, hogy kisebb lesz nullánál, tehát ha ez kisebb nullánál, ebből következik az, hogy ezen a helyen maximum van. Tehát a PB-nek maximuma van. Most, hogyha egy kicsit részletezzük tovább ezt a psi k felülvonást, pontosabban egy olyan alakot, amikor annak az összefüggésnek mind a két oldalát négyzetre emeljük, akkor következőt írhatjuk. RB a negyediken osztva ρB a negyedikennel az egyenlő szigma megengedett a külső csőre osztva szigma megengedett a belső csőre szorozva RB négyzet per RK négyzet. bennünket igazából, hát ez a pszichá, ez egy kellemesen kezelhető változó, de hát nem ezért, de nem a pszichá fölvonás érdekel bennünket, hanem a közbülső sugár. Tehát itt van az az egyenletünk, amiből a közbülső sugarat, a róbét ki tudjuk fejezni. Tehát innen a róbé, amiről azt mondtuk, hogy közelítőleg rókával egyenlő, az egyenlő lesz négyzetgyökjel alatt, szigma megengedett B per szigma megengedett K, ezt a hányadost, ebből a hányadosból is gyököt kell vonni, tehát egy ketediken van szorozva RB-vel és szorozva RK-val. Tehát így néz ki az optimális csőméret, tehát így néz ki, hogy így kell megválasztani a közbülső sugarat ahhoz, hogy a belső nyomás a legnagyobb legyen. Hogyha azonos anyagról van szó, hogyha a megengedett feszültség a B-re egyenlő a megengedett feszültség a K-val, akkor ez az optimális csőméret, ez a ρB közelítőleg egyenlő ρK, ez a külső és belső sugárnak a mértani közepe. Tehát az RB-szer RK-ból vont négyzetgyök. Ami hát önmagában is egy érdekes összefüggés, és hát fontos dolog tudni arról, hogy egyáltalán létezik egy ilyen érték, tehát van egy optimális megválasztása a belső és a külső csőnek, a közbülső sugarának. Kérném szépen, ezzel elintéztük a nem mozgó vastagfalú csöveket. A következő kérdéskör, amit megvizsgálunk, az gyorsan forgó csőtengelyek, gyorsan forgó tengelyeknek a problémája lesz. Tehát itt is vastagfogú falu csövekről van szó, csak a terhelés nem külső és belső nyomás lesz, hanem a terhelés a nagyon nagy szögsebességi forgásból származó tehetetlenségi erők lesznek. Tehát ez legyen a hetes pont, gyorsan forgó csőtengelyek, tengelyek. Tehát gyorsan forgó csőtengelyek, tengelyek. Rajzoljunk egy ilyen gyorsan forgó csőtengelyt. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy jó nagy omega érték. A belső sugara a csőtengelynek az legyen RB. A külső sugara a csőtengelynek legyen RK, tehát ez a jelölés ez teljes mértékben megegyezik az eddigi jelölésekkel. És kérem szépen, hogyha ezt nagyon gyorsan megforgatjuk, akkor itt a gyorsulásból minden tömegelemnek származik, minden tömegelemre foghatni egy tehetetlenségi erő, ami még a D'Alembert elv alapján ismerős, hogy az mínusz M-szer A-val egyenlő. Tehát a gyorsulás itt forgásnál mindig a középpont felé mutat, a tengely felé mutat, nyilván a tehetetlenségi erő ezzel ellentétes, kifelé mutató erő lesz. Tehát itt van egy dv elemi tömegünk, és a gyors forgásból lesz egy q kifelé mutató tehetetlenségi terhelés. Ez a q kifelé mutató tehetetlenségi terhelés, ez éppen er irányú lesz. Ez meg az EFI. Tehát nyilvánvalóan itt is henger koordináta rendszerben fogunk dolgozni. Tehát a következő feltételezésekkel élünk. Tehát azt gondoljuk, hogy az omega az egy állandó érték, és ez egy nagy érték. Ugyanis, hogyha kis szögsebességgel szögsebességgel forgatjuk a tengelyünket, csőtengelyünket, akkor hát igazából lesz benne terhelés, de hát az olyan minimális lesz, hogy semmi jelentősége nincsen. Tehát azt gondoljuk, hogy nagy szögsebességgel forog a tengely. Emellett a forgásból származó tehetetlenségi erő mellett a súlyerőt elhanyagolhatóan kicsinek gondoljuk. Tehát azt gondoljuk, hogy a forgásból származó tehetetlenségi erő mellett a súlyerő elhanyagolhatóan kicsi, és még azt gondoljuk, hogy a külső és a belső nyomás az nullával egyenlő. Tehát nem is fordul elő, hogy egy ilyen csőtengelynél vagy tengelynél még valamiféle olyan mértékű nyomás lenne, amit számottevőnek tekinthetünk. A forgásból, tehát származik ez a Q térfogati erősűrűség. Tehát ez a Q térfogati erősűrűség, ez valamiféle newton per köbméter alapmértékegységű mennyiség. Ezt a következőképpen lehet kiszámítani. Tehát biztosan tudjuk, hogy ez egy ER irányú térfogati erő. Tehát vennünk kell az elemi tömeget, pontosabban az egységnyi térfogatba eső tömeget, ez a ρ betű, ez a tömegsűrűség most itt, ez nem sugarat jelöl, tehát ez a ρ, itt tömegsűrűség. A ρ helyett gyakran előfordul, hogy gamma per g-t írunk, ahol a gamma a fajsúly, a G az pedig a gravitációs gyorsulás. Aztán ezt meg kell szorozni R-rel, meg omega négyzettel. Tulajdonképpen ez az R-szer omega négyzet, ez a forgásnál fellépő gyorsulásnak a mínusz egyszerese. Szorozva ER-rel. Na most látszik az, hogy ez egy olyan terhelés, ami a tengelynek a síkjába, síkmetszetébe működik. Tehát minden síkmetszetben ugyanez működik. Tehát így, tehát akár szemlélet alapján is könnyen elképzelhető, hogy valóban egy ilyen gyorsan forgó tengelynek a síkmetszete, egy független attól, hogy hol vagyunk, ugyanúgy alakváltoznak. Tehát ugyanúgy kezelhető ez a probléma, mint ahogy kezelhető volt a vastagfalú cső probléma. Nyilván a síkalakváltozáshoz itt is hozzá kell adni még egy húzásnyomást. A húzásnyomás az azt biztosítja, hogy egy nyitott, forgó csőtengelynél ne legyen szigma-z feszültség. Tehát a megoldás ebben az esetben is egy síkalakváltozásnak plusz egy húzásnyomásnak a szuperpozíciója. Most a síkalakváltozási feladatról tudjuk azt, hogy bevezetve egy feszültségfüggvényt, az a biharmonikus differenciára egyenletre vezetett. Vastagfalú csöveknél a biharmonikus differenciál egyenlet jobb oldalán semmi sem állt, pontosabban nulla állt. Itt a forgásból származóan a biharmonikus differenciál egyenletnek a jobb oldalán fog egy nullától különböző tag állni. Ez a biharmonikus differenciál egyenlet, ami sík alakváltozásnál kiadódik a feszültségfüggvény bevezetésével, az úgy néz ki, hogy Laplace-Laplace U egyenlő mínusz 2-ször 1 mínusz 2 nü osztva 1 mínusz nüvel és szorozva a tömegsűrűséggel és az omega négyzettel. Tehát itt most ebben az esetben nem nulla fog állni a biharmonikus differenciál egyenletnek, a jobb oldalán, ebből következően a megoldása sem ugyanaz lesz, mint a homogén biharmonikus differenciál egyenleté, hanem lesz még egy plusz tag. És utána még, hogyha szuperponáljuk ezt a húzásnyomást, ami azt biztosítja, hogy a szigma z nulla legyen, és bevezetünk egy új változót, akkor a következőképpen lehet felírni a tengelyben fellépő feszültségeket. Tehát új változóit, ebben az esetben nem szí lesz, hanem lambda lesz, és más lesz a tartalma is. Tehát lambdával jelöljük ezt az új változót, és ez az R négyzet per az RK négyzettel lesz egyenlő. Tehát ezzel az új változóval felírva a szuperpozícióval előállított feszültségeket a következőt írhatjuk. Lesz egy sigma R. Ez a sigma R, ez kizárólag sík alakváltozásból adódik. Ez úgy néz ki, hogy A minusz B per lambda minusz sigma omega 0 szorozva lambdával. A sigma omega 0-ra vissza fogok térni, hogy az micsoda. Aztán lesz egy sigma phi, ami A plusz B per lambda minusz mű egyszer sigma omega 0 szorozva lambdával. Tehát tulajdonképpen meg lehet jegyezni azt, hogy a sigma r és a sigma phi is kizárólag a sík alakváltozásból származott. Ezt korábban egy egyvesző jellel jelöltük. A sigma z-nél már a sík alakváltozás feszültséghez hozzá kell adni még egy húzásnyomásból származó szigma z két veszőt, és az eredménye ennek az lesz, hogy mű 2 szorozva szigma omega 0 1 minusz lambda b minusz 2 lambda. Jegyezzük meg, hogy a lambda b az a lambdának az RB helyen vett értéke. Az itt felírt összefüggésekben szerepel egy A és egy B konstans. Ez az A és a B konstans, ezek peremfeltételből határozhatók meg. Peremfeltételt hasonlóan a vastagfalú csőhöz, itt is a sigma R-re lehet felírni. Tehát konstansok meghatározása. Tehát az R egyenlő RB helyen, ami a lambda egyenlő lambda B. Tudjuk, hogy a sigma R nullával egyenlő. Tehát a sigma R egyenlő nullával. Na most, ha ide is a lambda helyett egy lambda B-t írok, akkor a következő egyenletet kell írnunk. A minusz B per lambda B minusz sigma omega 0 szorozva lambda B-vel. Aztán tudjuk, hogy az RK helyen, az R egyenlő RK helyen, azaz a lambda egyenlő egy helyen is a sigma R az nullával egyenlő. Tehát ide most megint a lambda helyett lambda egyenlő egyet kell helyettesítenünk, tehát akkor mi A minusz B minusz sigma omega nullat írhatunk. Tehát van kettő darab egyenletünk az A és a B konstansokra. Hogyha ebből a két egyenletből kifejezzük az A és a B konstansokat, akkor azt kapjuk, hogy az A, legyen házi feladat, hogy ki tetszenek fejezni, az A az 1 plusz lambda B szorozva sigma omega 0, a B az pedig lambda B szorozva sigma omega 0. Tehát eljárhatunk úgy is, hogy ezeket így meghatározzuk, de megtehetjük azt is, vagy célul tűzhetjük ki azt is, amit az előző feladatnál, a vastagfalú csőnél tűztünk ki célul, hogy szeretnénk valamiféle vastagságmenti lefolyását látni a feszültségeknek, és ehhez diagramot rajzolunk. Diagramot rajzolunk, a diagram rajzolásához viszont még egy kicsit megnézegetjük ezeket az összefüggéseket, amiket itt ábrázolni szeretnénk, és észrevesszük, hogy ezek az összefüggések két részből állnak. Van egy, az első két tag, mind a két esetben egy hiperbola rész, és van hozzá kapcsolódik egy lineáris rész. Vezessünk be jelölést a hiperbola részekre. Tehát vezessünk be egy HR hiperbolát és egy HFI hiperbolát. A HR hiperbola az legyen az A minusz B per lambda, a HFI hiperbola pedig legyen az A plusz B per lambda. Nézzük meg ezeknek a hiperboláknak az aszimptotáit. Tehát hiperbolák aszimptotái. Mindezt azért nézegetjük meg, mert a diagram megrajzolásánál fel fogjuk használni. Tehát abban az esetben, hogyha a lambda az nullához tart, akkor a HR, tehát tessenek ránézni, akkor a HR az a mínusz végtelenhez fog tartani, a HFI pedig a plusz végtelenhez fog tartani. Tehát akkor a HR a mínusz végtelenhez tart, a HFI az pedig a plusz végtelenhez fog tartani. És abban az esetben pedig, hogyha a lambda az a végtelenhez tart, akkor a HR és a HFI is A-hoz fog tartani, csak éppen a HR az alulról fog az A-hoz tartani, a HFI pedig felülről fog az A-hoz tartani. A hiperboláknak van egy tulajdonsága, amit fel fogunk használni a diagram rajzolásánál. Rajzoljuk meg általánosan egy hiperbolának a két aszimptotáját, és rajzoljuk be a hiperbolát. És a hiperbolának az a tulajdonsága, hogy akárhogyan is veszek fel egy szelőt, ami belemetsz a hiperbolába két helyen, és metszi az aszimptotákat is, az aszimptotákkal való metszéspontok és a hiperbola pontok közötti távolságok azok mindig egyenlők, függetlenül attól, hogy ezt a szelőt hogyan vettem fel. Tehát az a hiperbola tulajdonság, amit felhasználok, vagy föl fogunk használni, az az, hogy ha veszünk egy hiperbolát, és azt egy tetszőleges szelővel átmetszük, akkor biztos, hogy a hiperbola pontok és a megfelelő aszimptota pontok távolsága az megegyezik egymással. Fel fogjuk használni ezt a diagram megrajzolásánál. És akkor ennyi előkészítés után térjünk rá a diagramnak a megrajzolására. Tehát a forgó csőtengely diagramja. A függőleges tengelyre feszültségeket mérünk. A vízszintes tengelyre pedig a lambdát fogjuk mérni, de ezt a diagramot a következőképpen fogjuk megszerkeszteni. Nem egy diagramot, hanem két diagramot rajzolunk, és a két diagramnak a vízszintes tengelye az mutasson egymással szembe, és a két vízszintes tengely az 1 plusz lambda B helyen találkozzon. Tehát a két vízszintes tengely az 1 plusz lambda B helyen találkozik. Ide mérjük majd a szigma R-et, ide mérjük majd a szigma Phi-t, és még a szigma Z is szerepeljen itt ezen a baloldali diagramon. Rajzoljuk be, vagy vegyük fel a lambdának a nevezetes értékeit, azaz a lambda egyenlő 1-et, illetőleg a lambda egyenlő lambda B-t. Tehát vegyük fel az egyet, illetőleg a lambda b-t. És ennyi előkészület után próbáljuk meg elkezdeni megszerkeszteni a diagramunkat. Tehát kérném szépen, látjuk azt, hogy a sigma R az két részből áll. Áll egy HR hiperbola részből, és áll ebből a mínusz sigma omega 0-szor lambda részből. Most ezt, az összefüggést, ezt egy kicsit átalakítva úgy is írhatjuk, hogy a hiperbola ponthoz, a HR hiperbola ponthoz úgy jutunk, hogyha a sigma omega 0-hoz, sigma omega 0-szor lambdához hozzáadjuk a sigma R-nek az értékét. Most kérném szépen, ahhoz, hogy ezt tényleg mind kezelni tudjuk, ahhoz még meg kellett volna adnom a sigma omega 0-nak az értékét, a mu 1-nek az értékét, illetőleg a mu 2-nek az értékét, ezeket pótlólagosan fel is írom. Tehát az összefüggésünkben szereplő konstansok, az összefüggéseinkben szereplő konstansok, tehát a sigma omega 0 az a forgásból származik, tehát a jelölés is utal rá, az omega index utal rá, hogy ez a forgásból származó, a null index meg arra utal, hogy ez egy konstans. Tehát ez úgy néz ki, hogy húzunk egy tört vonalat, 3-2 nü osztva 1-nüvel nüvel szorozva a tömegsűrűség osztva 8-al, tehát ρ per 8, és zárójelbe a az RK négyzetszer omega a négyzeten. A mű 1, ez egy anyagállandótól függő mennyiség. Tehát látjuk azt, hogy a sigma omega 0 az függ a tömegsűrűségtől, függ az anyagi minőségtől, a Poisson tényezőtől, és függ a forgási sebesség. Tehát nyilván még a külső sugarától is függ a csőtengelynek. A mű 1 az csak a nűtől függ, az 1+2 nű per 3-2 nű, és szerepelt még egy mű 2 is az összefüggéseinkben. Ez a mű 2, ez a sigma R-hez kapcsolódik, sigma Z-hez kapcsolódik. Ez a mű 2 az a sigma Z-nek az összefüggésében szerepel ott legalul. Ez 2 nű per 3-2 nűvel egyenlő. Az látszik, hogy a mű 1 és a mű 2 is a nűnek a szokásos értékéhez adódóan kisebb, általában 1-nél. Tehát ezekről azt tudjuk, hogy a mű 1 is, meg a mű 2 is kisebb 1-nél, és a szokásos Poisson tényezőkre a mű 2 az kisebb, mint a mű 1. Tehát ezek mind ismert értékek, a kiindulási adatokból meg lehet őket határozni, hiszen ismerjük a forgó csőtengelynek a szögsebességét, ismerjük az anyagát, és ismerjük a külső méretét is. Tehát térjünk vissza ehhez az összefüggéshez, ami alapján mi hiperbola pontokhoz tudunk jutni. Hát két helyen tudunk hiperbola ponthoz jutni, olyan azon a két helyen, ahol tudjuk a sigma R-nek az értékét. A sigma R-nek az értékét tudjuk a külső sugárnál, és tudjuk a belső sugárnál is. Hát ez pedig egy sigma omega 0 iránytangensű egyenesnek az egyenlete. Tehát ezt a sigma omega 0 iránytangensű egyenest, ezt egyszerűen be tudjuk rajzolni, úgy, hogy fölmérünk ide a lambda egyenlő egy helyre egy sigma omega 0 értéket. Tehát a lambda B helyen meg a lambda egyenlő egy helyen is a sigma R az mennyi? Nulla, tehát az egyeneshez egy nullát kell adni ahhoz, hogy hiperbola pontot tudjunk kapni. Tehát ez a két berajzolt karika, amit ide rajzoltam, az egy-egy hiperbola pont. Most tudjuk azt is, hogy a hiperbolának az egyik aszimptotája, a HR hiperbolának az egyik aszimptotája, az a függőleges tengely, mert az volt, hogyha a lambda nullához tart, akkor a hiperbola az mínusz végtelenhez tart. Tehát a hiperbola az valahogy el fog menni a mínusz végtelen felé. A másik aszimptotáról pedig azt tudtuk, hogy az éppen az A-nak az értéke. Most az A-ra az adódott ki, ha jól emlékeznek, vagy tessenek visszanézni, hogy az A az 1 plusz lambda B szorozva szigma omega nullal. Ezt az 1 plusz lambda B-szel szigma omega nullat pedig úgy kapjuk, hogy ezt, ha ezt az egyenest meghosszabbítjuk egészen az 1 plusz lambda B-helyig, és a itt behúzott függőleges adja meg az A-nak az értékét. Tehát itt megkapjuk az A-nak az értékét. Tehát ezzel megvan a másik aszimptotánk is, és hát ennek a két aszimptotának az ismeretében be tudjuk rajzolni a hiperbolát. Tehát ez a HR hiperbola, amit két pontjának és a két aszimptotájának az ismeretében be tudtunk rajzolni. Tehát ez a HR hiperbola. Ebből le kell vonni a szigma omega 0 szorozva lambda egyenest. Tehát a hiperbola és az egyenes közé eső metszékek adják a szigma R-nek az értékét. Most kérném szépen, hogyha nézegetjük ezeket az összefüggéseket, akkor látj a szigma R és szigma fi összefüggését, hogy a HR hiperbol és a H fi hiperbol az nagyon hasonló, az aszimptótája az ugyanaz mind a kettőnek, az A, és egyébként pedig ez a lambdánál levő konstans része is ugyanaz, tehát azt kell csinálnunk, hogy ezt az egyenest meg kell tovább hosszabbítanunk, és itt megkapjuk a másik jobboldali diagramba a lambda egyenlő 1 és lambda B helyen a hiperbola pontoknak az értékét, és erre a két pontra az aszimptoták ismeretében meg tudjuk rajzolni a H-fi hiperbolát. Tehát itt van a H-fi hiperbolánk. Na most még azt is tudjuk, az előbb meghatároztuk, hogy a B az egyenlő a szigma omega 0 szorozva lambda b-vel. És ez a szigma omega 0 per lambda b, ez pedig a diagramba ez a távolság. Tehát ez a b érték, b konstans értéke a diagramba itt jelenik meg. Utána már csak azt kell csinálnunk, hogy meg kell rajzolnunk ezt a mínusz mű egyszer szigma omega 0 iránytangens ügyenest. A mű egyről beláttuk azt, vagy hát könnyű belátni, hogy kisebb egynél, tehát ennek az egyenesnek az iránytangense ez kisebb lesz, mint az előző egyenesnek az iránytangense, és egyébként pedig úgy tudjuk megrajzolni, hogyha itt a lambda egyenlő egy helyen fölvesszük ezt a mű egyszer szigma omega 0 értéket, és ezt összekötjük a diagramnak a kezdőpontjával. És akkor a szigma fi érték az a hiperbola pontok és az egyenes közötti metszékeknek a különbségeként adódik ki. Tehát a diagramban ez a szigma fi eloszlás. És hogyha még nekiállunk a szigma z-t ábrázolni, akkor pedig ott egy lineáris eloszlást kell rajzolnunk. Egy olyan lineáris eloszlást, aminek a lambda egyenlő 1 és a lambda egyenlő lambda b helyen ugyanakkor az értéke, csak ellentétes az előjel. Tehát ez pedig a szigma z eloszlás. Tehát a szigma z eloszlásnál semmi más dolgunk nem volt, mint ezt az összefüggést, amit ide fölírtunk, ezt ábrázolni. Ebben az összefüggésben egyébként van egy hiba, itt a lambda b elé egy pozitív előjelet tessenek beírni. Tehát hogyha a lambda b pozitív előjellel van, akkor hogyha az összefüggésben lambda b-t írunk, akkor pont a mínusz egyszeresét kapjuk, mint hogyha az összefüggésben lambda egyenlő egyet írunk. És akkor adódik ki egy ilyen eloszlás, amit ide a táblára rajzoltam. Kérném szépen, miért jó ez az ábrázolás nekünk? Azért, mert ezt át tudjuk tekinteni, hogy a sugár mentén, a csőtengely vastagsága mentén hogyan alakulnak a feszültségek. Az a helyzet ugyanis, hogy a feszültségi tenzor az ugyanúgy néz ki, mint ahogy kinézett vastagfalú csőnél. A feszültségi tenzorban csak a főátlóban állnak elemek, a szigma R, a szigma Phi és a szigma Z. Ez azért kellemes dolog, mert akkor tudjuk, hogy ezek főfeszültségek, és a redukált feszültséget Mohr szerint azt úgy tudjuk kiszámítani, mint a legnagyobb főfeszültségnek és a legkisebb főfeszültségnek a különbsége. A diagram alapján pedig át tudjuk azt tekinteni, hogy ez a különbség hol a legnagyobb. Látjuk azt, hogy a szigma R is pozitív, a szigma Phi is pozitív mindenhol a falvastagság mentén, a szigma Z-be vannak pozitív és negatív értékek is. Most azt is látjuk, hogy a legnagyobb feszültségérték, a legnagyobb az a szigma Phi lesz mindig. Az egyszerűen látszik a diagramból, és ennek is a legnagyobb értéke az a lambda B-nél van. Most a lambda B-nél a szigma Z az nullával egyenlő, a szigma R az nullával egyenlő, a szigma Z az pedig pozitív. Tehát a lambda B helyen, az a helyzet, hogy a szigma Phi a legnagyobb, utána következik a szigma Z, és utána következik a szigma R, és a szigma R az ráadásul nulla a lambda B helyen. Tehát ebből meg az következik, hogy a Mohr szerinti redukált feszültség, ez egyenlő itt, hogy a Mohr szerinti redukált feszültségnek a maximális értéke az a lambda B helyen lesz éppen, és ez a lambda B helyen vett érték az egyszerűen a szigma Phi-vel lesz egyenlő. Tehát diagram alapján könnyen át tudjuk tekinteni, hogy hol lép fel a maximális redukált feszültség. Tehát a redukált feszültség maximuma Mohr szerint az egyenlő lesz a szigma Phi a lambda B helyen. Most már semmi nincs hátra, mint ennek az értéknek a kiszámítása. Egyszerűen eljárhatnánk úgy is, hogy tudjuk a szigma Phi-t, tudjuk az AB konstansot, azt előbb peremfeltételekből meghatároztuk, behelyettesítünk oda, és veszük a helyettesítési értéket. De még ennek a meghatározására is felhasználhatjuk a diagramot. A következőt tudjuk ugyanis. Kérném szépen, ennek a hiperbola pontnak a helyettesítési értékét, amit a lambda B helyen van, ezt könnyen ki tudjuk számítani, mert ez rajta van ezen a szigma omega 0 iránytangensű egyenesen is. Tehát, hogy megkapjuk ennek ezt a pont, ezt a távolságot, ami itt a vízszintes tengelytől addig a pontig tart, azt hogyan tudjuk meghatározni? Veszük az iránytangest, és megszorozzuk ezzel a befogóval. Most ez a befogó egyrészt 1, utána lambda B, meg innen idáig megint mennyi? 1. Igaz? Tehát ez 2 plusz lambda B lesz. Tehát ez szigma omega 0 szorozva 2 plusz lambda B-vel. És már csak ezt a kis értéket kell belőle levonni, hogy a szigma Phi-t megkapjuk. Tehát le kell vonni belőle mínusz műször szigma omega 0 szor lambda B-t. Tehát mínusz szigma omega 0 szor mű egyszer lambda B-t. Most kérném szépen, hogyha azt csinálják, amit előbb beszéltünk, hogy behelyettesítjük a szigma Phi-be az A-t, meg behelyettesítjük a B-t, nyilvánvalóan ugyanerre az összefüggésre jutunk. És akkor a méretezés ellenőrzés. A szokásos módon történik, tehát a szigma redukált maximum Mohr szerint annak kisebb egyenlőnek kell lenni, mint a szigma megengedett érték. Na most az is gyakran előfordul, hogy nem csőtengellyel van dolgunk, hanem egy olyan tengellyel van dolgunk, amiben nincs belső furat, hogyha úgy tetszik. Nézzük meg, hogy ebben az esetben hogyan alakulnak ezek az összefüggések, amiket idáig felírtunk. Tehát gyorsan forgó tengely diagramja. Tehát Tehát ez a gyorsan forgó tenger, az nincs furat, tehát nem csőtengelyről van szó, hanem sima furat nélküli tengelyről van szó. Most, hogyha nincs furat, tehát mondjuk a tengelyünk tengelyről azt lehet mondani, hogy egy tömör tengely, a tömör tengely esetén a belső sugár az nyilvánvalóan nullával egyenlő. Vagy mondhatnánk azt is, hogy a lambda b egyenlő nullával. Most ez a lambda b egyenlő nulla, ez egy elég kellemetlen dolog, azért, mert akkor a hiperbolánkban a nevezőben lenne egy nulla érték, és ez azt is jelenteni, hogy függetlenül attól, hogy forog vagy nem forog a tengely, végtelen nagy feszültségeink lennének, hát ez pedig a tapasztalatnak ellentmond. Tehát ehhez a helyhez végtelen nagy feszültségek tartoznának a felírt összefüggéseinkből, és ez pedig ellentmond a tapasztalatnak. Tehát olyat még senki nem látott, hogy lerakunk egy szerkezeti elemet, nem terheljük meg sehogy, és az egyszer csak tönkre megy. Hát ritkán fordul elő. Illetőleg előfordul, de akkor nem az a helyzet, amit gondolunk, akkor valami maradó feszültség van benne. Most még egy dologra visszatérnék itt. Most mit tetszene gondolni, hogy egy ilyen gyorsan forgó tengely, mondjuk egy erőművi turbinatengely, vagy generátortengely, hogyha nagyon gyorsan forog, akkor a forgásból adódóan hogyan megy tönkre? Lerepülnek róla kis darabok, vagy mi történik azzal? Itt, ha a diagramot nézegetjük, és megnézzük, hogy melyik feszültség koordináta a legnagyobb, lehet rá következtetni. Tehát ez sugárirányba bereped, mert a szigma fi az olyan óriási, hogy egyszerűen a kerület mentén széttépi. Egyébként ilyen, tehát lehet, én már láttam ilyen turbinatengelyt így behasadva, tehát elég félelmetes látvány, és olyankor jó nem a közelbe tartózkodni, amikor ez megtörténik. De ebből a diagramból ez pontosan szépen kiadódik, hogy gyakorlatilag a forgásból nem úgy megy tönkre egy tengely, hogy lerepülnek róla darabok, mert a lerepüléshez az kellene, hogy nagy szigma R van, igaz? Az letépi a felületről. De hát nem tépi le, hanem a szigma fi a legnagyobb, ezért egyszerűen sugár mentén így behasad és szétnyílik egy vagy több helyen is. Na tehát ellentmond a tapasztalatnak, ezért egyszerűen azt mondjuk, hogy ezért a B értéket nullára kell választanunk, és hogyha nullára választjuk, akkor a B értéket, akkor az összefüggések továbbra is érvényesek lesznek. Tehát tömör tengely esetén, vagy furat nélküli tengely esetén a feszültségek azok úgy számíthatók, hogy A minusz szigma omega 0 szorozva lambdával, a szigma fi az úgy, hogy A minusz mű egyszer szigma omega 0 szorozva lambdával, és a szigma z-nél pedig egyszerűen a lambda b helyett nullát kell írnunk, akkor az mű 2-ször szigma omega 0 1 minusz 2 lambdával lesz egyenlő. Még gyorsan tegyük meg azt, hogy ezeket a függvényeket is ábrázoljuk. Tehát itt most egyszerűen a hiperbola nem fog szerepet játszani ezekben az összefüggésekben. Most a két diagramot úgy rajzoljuk meg, hogy a vízszintes tengelyeik a lambda egyenlő egy helyen találkozzanak. Sigma R, sigma phi. És akkor hát egyrészt lesz ez az A konstans, és lesz az A konstansot, akkor a szigma omega 0-hoz kell berajzolni. Tehát ez lesz itt a szigma omega 0 érték, és akkor az A konstans és a szigma omega 0 szor lambda különbsége lesz a szigma R eloszlás, és a szigma phi eloszlás az pedig az A konstansnak és a mínusz mű egyszer szigma omega nullnak lesz a különbsége. Tehát ez lesz a szigma fi, és a szigma z az változatlan eloszlás lesz. Ez alapján, a diagram alapján ugyanúgy járhatunk el, mint ahogy az előbb eljártunk, hogyha redukált feszültség maximumot kell meghatározni. Két dolog van. Itt látszik az, hogy a redukált feszültségnél különböző lesz a helyzet, ugyanis a lambda egyenlő egy helyen, ott a szigma L, szigma fi is pozitív, és még a szigma z is pozitív. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a lambda egyenlő nulla helyen vagyunk, akkor a redukált feszültségnek a maximuma az egyszerűen a szigma omega null lesz. Hogyha a lambda egyenlő egy helyen vagyunk, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy ott a redukált feszültségnek a maximuma az a szigma fi minusz szigma z érték lesz, mert ez a szigma z érték a lambda egyenlő egy helyen az negatív. Tehát itt a szigma redukált maximum. Tehát ez a szigma omega null helyett tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy egyenlő a szigma r a lambda egyenlő nulla helyen, vagy egyenlő a szigma fi a lambda egyenlő nulla helyen. A lambda egyenlő egy helyen pedig a szigma redukált maximális érték, az pedig egyenlő a szigma fi minusz szigma z véve a lambda egyenlő egy helyen. Hát kérném szépen, ebbe a fél évben idáig jutottunk. Szerencsés lett volna, hogyha nincs ez a két fél évközi szünet, mert akkor még tárcsákra is jutott volna módunk, hogy egy kicsit elemezzük a tárcsákat, szintén ilyen külső-belső sugaron terhelt tárcsák, gyorsan forgó tárcsákat tudtunk volna megvizsgálni, meg tudtunk volna vizsgálni még híjakat is, de hát ebbe a fél évben erre nem tellett. Köszönöm szépen a figyelmüket!